41. rész, a Szentmise. Most a hívek miséjéről beszélünk a kánonig. A hívek miséjének első szertartása az offertórium, vagyis az áldozati anyagok felajánlása. Igen, tanulságos az offertóriumok története is. Az első keresztény századokban hosszú menetben indultak a hívek az oltárhoz, és a magukkal hozott ajándékok átadásával maguk is hozzájárultak a misa áldozati anyagához. Jobbára kenyeret adtak és bort, de ezen kívül más dolgokat is természetben, olajat, vásznat, gabonát, viaszt, gyümölcsöt, aranyat. De legtöbben mégis kenyeret és bort. Az összegyűjtés után a miséző pap ezekből kiválasztott annyit, amennyi az áldozathoz szükséges volt, és, mint hogy a gyűjtés alatt a pap keze bepiszkolódott, mielőtt folytatta volna a misét, megmosta a kezét. Ma már ez a természetbeni hozzáállás csak egészen ritka esetben maradt meg, de megmaradt minden misében a kézmosás. Ma azonban már inkább lelki értelmezést adunk neki. Milyen tisztának megmaradt minden misében. Milyen tisztának kell lennie annak, aki az áldozathoz közeledik. Az egyház persze igyekezett ettől az anyagi áldozattól feljebb emelni a hívek lelkét a szellemi áldozatkészség fölszításához, hogy a külső ajándék tulajdonképpen csak jelképe és szemléltetője legyen annak a belső, áldozatos szellemnek, amellyel részt kell vennünk Krisztus áldozatán. Említettem, hogy a hívek nem éppen csak annyit és azt adtak, amennyire a misénél szükség volt, hanem többet és mást is. Ezzel a többlettel részint a papság ellátásához akartak hozzájárulni, részint a szegény hívek megsegítéséhez. Folyton fülükbe csengtek ugyanis azok a szavak, amiket az Úr az apostolainak mondott. Aki titeket befogad, engem fogad be, olvassuk Máténál. És ugyanígy, amiket Szent Pál mondott, nem tudjátok, hogy akik a szentélyben munkálkodnak, a szentélyből valókat eszik, olvassuk az első korintusiaknak szóló levélben. És fülükbe csengett, amit az Úr Jézus a szegényekről mondott. Amit egynek, e legkisebb atyám fiai közül cselekedtek, nekem cselekedtetek. Azonban minél inkább növekedett a hívek száma, annál hosszasabbá és nehézkesebbé vált a mise alatt a természetbeni adakozás. Kezdték tehát ezt pénzzel helyettesíteni, akik pedig valami ok miatt nem tudtak részt venni a misén, elküldték az adományukat. Így fejlődött ki aztán a mai kettős gyakorlat. Egyrészt a persejezés a Szent Mise alatt, másrészt pedig az úgynevezett misepénz, aminek a fejében valaki valamelyik szándékra Szent Misét kér magának. Ennek a misepénznek a lényegét sokan nem értik helyesen. Nagyon szeretném hangoztatni, hogy ezzel nem misét veszünk, és nem előfizetünk a misére. Vannak a misének olyan hatásai, amelyekben az egész küzdő és szenvedő egyház részesedik, de olyan hatása is, mint például a kérő és az engesztelő imádság gyümölcsei, amiket arra az élő vagy meghalt emberre alkalmazhatja a bemutató, akire akarja, akiért a misét bemutatni kérik, így lehet tehát misét bemutatni valakiért, élőért, halottért, betegért, bármilyen tisztességes szándékra. És annak jeléül, hogy valaki be akarja mutatni a misét valamilyen szándékra, adja a misepénzt, vagy ezzel, hogy ezzel elősegítse a papjainak is a megélhetését. Ez tehát nem megfizetése a misének, vagy előfizetése a misére, hanem a régi, természetbeni hozzájárulás és ajándékozás új formája. Vizsgáljuk meg most már közelebbről, mint megy végbe a fölajánlás a mai misében. Első az ostya felajánlása. Az ostyát nem kell előkészíteni. Ott fekszik az aranyos kis tányérkán, a paténán. A miséző maga elé emeli, egy pillanatig a keresztre tekint, majd elmondja a fölajánló imát. Fogadd el, Szent Atya, mindenható örökisten ezt a szeplőtelen adományt, amelyet én méltatlan szolgád, felajánlok neked, élő és igaz Istenemnek, számtalan bűnömért, sértéseimért és anyagságaimért. Fölajánlom minden itt körülállóért, sőt, minden keresztény hívőért, élőkért és holtakért, hogy nekem és nekik üdvösségükre váljék az örök életre. Milyen öröm hallanunk, hogy minden szent misében külön megemlékezés történik azokról, akik jelen vannak azon a misén. El nem ulasszuk az áldozati pillanatot, mikor a miséző papnak aranyos tányérkájára mi is elhelyezhetjük, és Istennek felajánlhatjuk a napnak minden küzdelmét, szomorúságát, megpróbáltatását.
Mária Rádió. Szeretetből.
Vas Albert. Karácsony igaz története. Most, hogy elcsendesült körülöttünk a világ, és ragyog a betlehemi csillag, hadd mondom el nektek az én történetemet. A nagy titok történetét. Lehet, hogy utoljára vagyunk így együtt a karácsonyi csillag alatt. Ezért hát nagyon is ideje, hogy továbbadjam nektek ezt a históriát. A karácsony igaz történetét. Nem a Mikulás és a vörösorú rénszarvas agyoncsépelt meséjét akarom elmondani. Még csak nem is a pásztorokról és a kisded Jézusról szólót. Ennek a történetnek a kezdete mindezeknél messzebbre nyúlik vissza. Visszanyúlik abba a korba, amikor Isten megteremtette a világot, és látta, hogy nagyon jó minden, amit alkotott. Isten megformálta az embert, belehelyezte őt ebbe a jó világba, és mindeneket az ő gondjaira bízott. És az ember boldog volt. Szíve csordultig megtelt örömmel, mert szerette a világot, amit Isten teremtett. Aztán valami történt. A Biblia szerint az Éden kertjében elbújva volt valahol egy kígyó. És volt egy bizonyos tiltott gyümölcs is, amely nem csak a jónak, de a gonosznak tudását is őrizte. Az embernek, aki ezt a sok ezer éves múltba tűnő bibliai történetet leírta, lehetett valami fogalma a történetekről, csak hogy szavakkal nem tudta jól kifejezni, ezért allegória segítségével írta le. Az ember mindig allegóriát használ, mikor képtelen valamit rendesen megfogalmazni. A jelképes ábrázolás pedig gyakran félrevezető tud lenni. Egy biztos. Beszélő kígyó nem volt, mivel Isten nem teremtett ilyesmit. És nem volt semmiféle titokzatos alma sem, melyben elrejtezhetett a gonosznak tudása, mivel hogy Isten nem teremtett gonoszt. Valójában az történt, hogy az embernek voltak bizonyos elgondolásai önmagáról, melyek távol álltak Istentől, és távol álltak a számára teremtett világtól. Ezek az elképzelések aztán rendre kiterebélyesedtek benne, és ezekből az ő bensőjében épített magának egy különálló és láthatatlan világot. Álmok és ábrándok világát. Egy világot, amely már kezdett hihetőbb lenni számára, mint az a másik, amelyet Isten teremtett. Hogy haragvó angyal űzte ki lángpallósával az embert a paradicsomkertből, az csak mese volt, amit lelki szükségből a maga igazolására talált ki. Az ember saját akaratából került ki onnan. Ha az allegóriák útját akarjuk járni, azt mondhatjuk, Isten világából az első emberi találmány egy sokfokú létre segítségével került ki, melyet a maga világában együtt kalapált össze embertársaival, álmokból és ábrándokból. Kikerült hát a hajdani Édenből, és a visszavezető utat azóta sem képes megtalálni. Káin és Ábel álmodta a föld színére az első versengést, és ez a verseny irigységet, gyűlölködést és gyilkosságot szült. És attól az időtől fogva az ember nem tudta jónak és szépnek látni a világot. Gonosznak és veszélyesnek látta. És minél inkább elhitte, hogy gonosz és veszélyes, annál veszélyesebb és gonoszabb lett körülötte a világ. Azután, az idő múltával már képtelen volt meglátni Isten alkotását. Csak a maga világát látta, amely telve volt gyűlölettel és szenvedéssel, igazságtalansággal, betegséggel és mindennek a hiányával, amire pedig oly nagyon vágyott. Reménytelennek tűnő lelki állapotában fegyvereket talált fel, amelyek egyre hatékonyabban tudtak ölni. Betegségeket, melyek meg tudták hosszabbítani a szenvedést. Oltalmazó pajzsokat talált ki a maga kiagyalt a fegyverek ellenében, és gyógyszereket a maga előidézte betegségek kezelésére. És az ember ezt a gonosz tudást továbbadta, nemzedékről nemzedékre. Minden nemzedék hozzátett valamit ehhez a tudományhoz, míg nem abból a gonosznak olyan hatalmas és olyan bonyolult birodalma alakult ki, körbezárva az emberiséget minden irányból, hogy a nagyon is létező Isten már nem látszott többnek, mint álomnak. Távoli és valószínűtlen álomnak. Csak valahol az ember lelkének legmélyén volt még egy gyönge kis, pislákoló fény. Mint távoli emléke valami tisztának, valami magasztosnak, valami szépnek. Valami szomorú vágyódás az elveszett éden után, tétova reménye a rég elfeledett, meleg és tiszta fény visszatértének. A fénynek, amelyben úgy láthatná a dolgokat, amilyenek azok valójában, és nem kéne tapogatózva keresgén a sötét homályban, hogy megragadjon valamit, ami nem is létezik. Itt és amott, jéghideg téli éjszakákon, néhány ember fáklyákat gyújtott, és a csillagvilágos szabad ég alatt fenyőfákhoz kötötte azokat, figyelve a feltörő lángokat. És azokból a lángokból ábrán született új vágyálom. Kevés keremény volt rá, hogy ez az álom valóságá váljon, mégis sokat jelentett, csak rá gondolni is. Az emberek kezdték ezt az álmot megünnepelni. A sötétségen aratott győzelem vágyálmát, a meleg felülkerekedését a hideg fölött, a tavasz diadalát a tél fölött, és nem csak a természet önmagán vett győzelmét, hanem az ember diadalát is, amit a maga szívén belül vívott ki, abban a kegyetlen és sötét világban, amit maga magának fölépített. Ez volt valójában karácsony kibimbózása. Isten könyörületet érzett az ember iránt, aki elveszett a maga gyűlöletre és rúdságra épített világában, és képtelen volt visszatalálni abba a világba, amit ő teremtett számára. Isten azért elhatározta, hogy küld az embernek valami nyomra vezető jelet. Olyan üzenetet, amit megérthet. Jelet, amit követhet. Jelzést, ami visszavezetheti őt a jóság és szépség világába. Az üzenetet Jézus hozta el, vagyis a Messiás, vagy amilyen emberi néven csak nevezni akarod Isten hírnökét, akit küldött az embereknek, ember képében. Innentől fogva már ismerheted jól a történetet. A kisded Jézus megérkezését a földre Isten új gondolatának fényes csillaga hirdette meg, és a gondviselés angyalai, akik eljöttek a csöndes pusztába az egyszerű pásztorokhoz. Hogy miért éppen a pásztorokhoz jött az üzenet? Mert ők a természet ölén éltek, Isten teremtett világában, a pusztában, ahol több idejük volt gondolkodni, mint azoknak, akiket városok kőfalai közé zárva, lefoglalta maguk alakított a földi élet, sok hiába való küzdelme. Nagy öröm jó hírét hozzuk néktek, mondták Isten angyalai a pásztoroknak. A pásztorok pedig fölnéztek az égre, látták odafönn ragyogni az új csillagot, és megérezték az üzenet jelentését. Tudták, hogy azon az éjszakán fölöttébb nagy valaki született. Valaki, akinek küldetése a világ megmentése kell legyen. A pásztorok izgatottságukban és örömükben megjövendőlt üdvözítőjüknek a legpompásabb nevet adták, amit csak szegényes szókincsükből futotta. Újszülött királynak nevezték őt. Néhányan bölcsek, ugyancsak felismerték a csillagot, és beszámoltak róla uralkodójuknak. Elmagyarázták, hogy a különös csillag megjelenése jel, amely valakinek a születését jelzi. Valakiét, aki minden eddigi uralkodónál nagyobb lesz a földön. Nevet is adtak az ismeretlennek a maguk tudása szerint, mondván, ő lesz a királyok királya. A karácsonyi történet további részleteit mindenki ismeri. A pásztorok követték a csillagot, és megtalálták a kisded Jézust egy jászolban. Megcsodálták őt. A történetnek erre a részére vonatkozólag írásos bizonyítékaink vannak. Nincs viszont bizonyítékunk sem a három királyok és a bölcsek megjelenésére, sem az ajándékokra, amiket feltehetően hoztak. Úgy tűnik, hogy ezekkel a részletekkel később kerekíthette ki a történetet rajongó emberek túlfűtött képzelete. Az egyetlen uralkodói tett, amiről tényleges bizonyítékunk van, a zsidók királyáé, aki akkoriban a római birodalom vazallusa volt, és aki megparancsolta, hogy az ország minden újszülött kisdedét meg kell ölni. Ebből is világosan kitűnik, hogy bár szóbeszéd tárgya volt uralkodó politikai körökben, valójában senki sem tudta a helyet, ahol a királyok királya megszületett. Senki emberfia, kivéve a pásztorokat. József és Mária elmenekültek Egyiptomba, és 8 évig éltek ott száműzetésben. Majd amikor visszatértek a szülőföldjükre, félrevonult zárkózottságban élték az életüket, kerülve, hogy a világ figyelmét kicsit is magukra vonják. A karácsonyi üzenet emléke azonban még akkor is tovább élt. Az emberek még mindig suttogtak az üdvözítőről, aki azon az éjszakán megszületett nékik, és aki egy napon majd megszabadítja őket elnyomóiktól. Vágyaikban úgy jelent meg ez az új üdvözítő, mint egy új Sámson vagy egy új Dávid, aki a rendíthetetlen harcos erejével és rátermettségével jön majd, és kiverve az ellenséget, felszabadítja az országot a római iga alól. Később aztán, mikor Jézust szemtől szembe láthatták és megtudták, hogy ő azért jött, hogy békességet hozzon a földre, nem pedig háborúságot. Tanácstalanok és csalódottak voltak. A tömegek nem akarták őt azzal az üdvözítővel azonosítani, akiről a proféták beszéltek. Azok, akik látták őt beteget gyógyítani, varázslónak mondták. Azok pedig, akik hallották szólni, Keresztelő Jánosnak vagy valami hajdani profétának gondolták. Csak igen-igen kevesen voltak, akik felismerték benne azt, aki ő valójában volt. Az egyházi vezetők szembefordultak vele, mert az ő tanításai ellentmondásban voltak vallásuk elfogadott tantételeivel. A társadalom politikai vezetői ellene fordultak, mert ő elvetette a lázadás kirobbantásának gondolatát. Végül megölték, mert ő nem az volt, akit vártak. Megölték Jézust, az embert, testében. De a megváltót, az isteni üzenetet, melyet Jézus hozott, mégsem tudták megölni. Itt maradt az üzenet, bár csak nagyon kevesen értették meg, és kevesek tudtak róla. Ezeket a keveseket hívták apostoloknak és tanítványoknak, akik szétszélettek a világban, és kezdték magyarázni az örömhírt a népeknek. Mindnek a maga nyelvén. De csak az egyszerű emberek értették meg. A tanulatlan, természettel együtt élő emberek. A többiek, akik városokban laktak, és álbölcsességek elméleteihez kötötték magukat, az üzenetben próbáltak olyan bonyolult valamit találni, ami egyszerűen nem volt benne. Az új vallás, amely Jézus élete és tanításai nyomán felépült, a kereszténység nevet kapta, és követői a szegények és elnyomottak voltak. Ez szította föl Rómában az endülést, mely a birodalom összeomlásához vezetett. Ez szolgált alapul új birodalmak építéséhez. Ahogy az idő múlt, tanult emberek, akik a tanítást mégsem értették egészen, Jézus emlékezete nyomán felállítottak egy teljes új tantételgyűjteményt. Az évszázadok során ezer és ezer embert sanyargattak, kínoztak és öltek meg Jézus nevében, úgymond a kereszténység javára. A Jézus nevével alapított új egyház nem értette meg az örömhírt sem. Az ember túlságosan mélyre süllyedt a maga téveszméinek tengerében. És ezek a téveszmék idővel a világot egyre-egyre rótabbá tették. A zavaros eszméken kitenyészett a gyűlölet, és a gyűlölettől elburjánzott a csúfság. Ezek a téveszmék egyre több betegséget, egyre több nyomort, egyre több bűnt eredményeztek. A bűn, nyomorúság és betegség pedig a föld arcát megint tovább csúfította. Az emberiség ördögi körbe keveredett. Alulról az összezavart emberalkott elméletek mélyéből csak nagy néha ragyogott fel egy gyönge kis fénysugár a világosságból, mit Jézus hozott el közénk, hogy meglelhessük a visszavezető utat Isten igazi világába. Ezek a feltünedező, egymástól távoli kicsi fények aztán, ha halványan is, de mégiscsak kirajzolták az ember csinálta sötétségben átvezető ösvényt. Szeresd fele barátodat, s még aki átkoz, azt is ágyad. Csak kicsike fénysugár ez. Alig elegendő, hogy az emberiséget előbbre mozdítsa 2000 éven át. Bár néhány üveit nyit. Isten valódi üzenete eltemetődött sötét és bonyolult elméletek, üres formaságok alá. Az álműveltség kitaposott útja alá. És bár az üzenet igen egyszerű, talán legtöbbünknek túlságosan is könnyen érthető, mivel elménket hozzászoktattuk, hogy csak bonyolult feladatokkal foglalkozzon. Az üzenetet általában a gyermekek értik meg, amíg csak gyermekek maradnak, mint ahogy lelkük mélyén gyermekek voltak a pásztorok is. Isten világa csodálatos, és csodálatos az ember is. Ez minden, amiről az üzenet szól. Vedd le a színezett szemüveget. Azt a hamis szemüveget, melyet az úgynevezett műveltség rakott a szemed elé. A félelmek, kétségek, téves hiedelmek, tanok és szokások színezte szemüveget. Vedd csak le, és mindjárt eléd tárul a világ, ahogy azt Isten megteremtette, amilyen az valójában. Hányd le öntudatodról az ember képzelte tudásábrándját, a betegségek találmányát, a szenvedés és gyűlölködés csinálmányát. Isten soha nem teremtett ilyeneket. Ezek csak az ember maga alkotta világában fordulnak elő, ami nem az igazi világ. Ez csak a színezett szemüveg világa. Ám a karácsonyi üzenet legnagyobb titka ezeknél mélyebben rejtezik. A lét alapvető törvényében. A szeretet törvényében. Mint ahogy a természet világában minden, amit látunk vagy tapintunk, nem egyéb, mint a ható erő különféle formája, azonképpen a lélek világában az egyetlen létező elem a szeretet. A világot szeretet hozta létre, szeretettel és a szeretet kedvéért. Így hát a szeretet az egyetlen indíték, az egyedüli erő, ami képes előbbre vinni a világot. Mondhatnánk, a szeretet hiánya olyan, mintha fény nélkül járnánk a köthomályában, melyben elvész az ösvény, mely démoni árnyakat sejtett, és a semmibe visz. Ha van okunk, hogy a karácsonyfa gyertyáit meggyújtsuk, az csak az lehet, hogy emlékeztessük magunkat a szeretet fontosságára az emberi létben. A szeretetre, ami ragyogó fényként munkál a bennünket körülvevő sötétben. Ahol ez a mi világunk telve van az ember kitalálta rémek ijesztő árnyaival, melyek a gyűlölködés és a szenvedés egyazon tengelye körül forognak. Ezek a karácsonyi fények kell emlékeztessenek bennünket, legalább egyszer az évben, hogy nincs más kiút ebből a végzetes örvényből, mint a szeretet. Ez a család, kedveseim, kicsi homokszem csak a világban. De ha ti fel tudjátok fogni a karácsonyi örömhír valódi jelentését, és annak tanítását a magatok kis bűvkörében mind elkezditek működtetni, úgy ez a kicsi homokszem ragyogni fog, mint gyertya a sötétben, és segít majd másokat, hogy ők is megleljék a maguk útját. A világ szép, és jó. Csillagok, virágok, fák, kék egek és esős éjszakák, a mosoly embertársunk arcán, a gondolat mi örömöt és boldogságot fogan, mindez így együtt a világ. Mikor az útját járjátok, emlékezzetek rá, nincs semmi egyéb körülöttetek, mint Isten, meg amit belőle visszatükröztök. Ha olykor-olykor úgy érzitek, hogy sötét árnyak vesznek körül, jusson eszetekbe, hogy csak a magatok árnyékát látjátok, és a sötétség abban nem egyéb, mint a fény hiánya. Munkálkodjatok ezeken a magatokban rejlő sötét foltokon, és akkor megszabadultok a gonoszság, a betegség, a szomorúság árnyától, és minden egyébtől, ami megrémíthet. Legyen menedéktek a szeretet, és jobb lesz a világ, amelyben éltek. Ez, szeretett gyermekeim és unokáim, az én nektek írt karácsonyi történetem. Emlékezzetek rá, ha majd az éjszaka sötétje rátok szakad. Mikor majd úgy látjátok, hogy a világ elmerül a ködben, és én többé már nem leszek itt, hogy kinyújtsam felétek a kezem. Veletek leszek mindig, ennek a karácsonynak az emlékezetében. Vas Albert 1969 karácsonyára külön kis füzetben megjelentetett angol nyelvű írása, a Karácsony igaz története címmel. Fordította Simó József.
Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
Bábel Balázs, Kalocsa kecskemétiesek agya gondolatait hallják.
Köszöntöm szeretettel a Mária Rádió hallgatóit. Mária Rádió az igazi vallásos rádió, hogy ezzel a szóval fejezzem ki a működésének lényegét, ugyanis szinte kizárólag egyházi és vallási témákat dolgoz fel, ad tovább, ezáltal így hirdeti az evangéliumot. Hála Istennek, hogy működik, és az ország több részén hallhatjuk, külföldön vagy határainkon túl is van a rádiónak egy-egy osztálya részlege, amely az ottani híveket segíti kereszténységük, hitük megtartásában. Köszönetet mondunk érte a Jóistennek, és a Szűzanya közbenjárásának, és hát hálával tartozunk a munkásoknak, akik a Mária Rádióért fáradoznak. Nem önmagától működik egyetlen egy média sem, manapság vagy állami támogatást kap, vagy alapítványi, vagy mások segítségével, így a Mária Rádió is adományokból tartja fönn önmagát. Ez a mostani alkalom is kiválóan alkalmas arra, hogyha tudunk, segítsünk a Mária Rádió működésének és fönntartásának a továbbvitelében, hiszen az evangéliumot hirdeti, Jézus Krisztus szavát adja tovább, és a Mária dicséretével teljesíti azt a prófétai jövendőlést, amit maga a Szűzanya mond. Boldognak hirdet engem minden nemzedék, tartozzunk mi is azon nemzedékhez, aki boldognak mondja a Szűzanyát, a Mária Rádió által is.
Bábel Balázs, Kalocsa kecskemétiesek atya gondolatait hallották.
A Mária Rádió megszólalásának 13. születésnapját ünnepli januárban. Ebből az alkalomból a Budapest újlaki Sarlós Boldogasszony templomba Szent Misére hívjuk a hallgatói család minden tagját, január 15-én 18 órakor, amelyet a Mária Rádió élőadásban is közvetít. A Szent Mise ünnepi szónoka Berán Ferenc atya lesz.
Találkozzunk január 15-én 18 órakor a Kolozsi térnél, a Budapest újlaki Sarlós Boldogasszony templomban. Cím: Budapest második kerület, Bécsi út 32. Ünnepeljük közösen a Mária Rádió születésnapját.
Hírek.